Ez a Hozz egy verset, Rím Portré magazin. Egy vendég, egy vers és egy beszélgetés, ami arra tekereg, amerre csak akar. Köszönöm, ha a szórakoztatásért cserébe támogatod a műsort a Patreonon. Mindent megtalálsz a költőmata.hu weboldalon. És most rímekre fel! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Rutai Gábor költőmata vagyok, ez pedig a Hozz egy verset, Rím Portré magazin, amely, ahogy eddig is, úgy történik, hogy van egy vendégem, és van egy vers, amelyet ő kiválaszt, aztán minden más meg ránk van bízva, arról fogunk beszélni, amit kihoz belőlünk majd ez a vers. A vendégem pedig a mai nap nem más, mint Cutor Zoli, hello!
Hello, szia Gábor, sziasztok!
Mielőtt belekezdünk a versbe, nemrég láttam egy szép posztot tőled a Facebookon, ahol a 6 gyerek együtt van, és azt írtad, hogy ez az első ilyen eset, hát azért ők szanaszét vannak.
Igen, mert a 3 legnagyobb gyerekem ugye már felnőtt, értelemszerűen, tehát azt gondolom, hogy ideális esetben az ember nem él együtt a felnőtt gyerekeivel, és ez nálunk is így van. Olyannyira nem, hogy a legidősebb 2 gyerekem nem is él Magyarországon, a legidősebb fiam kint Amerikában tanul, éppen most végzős építészmérnök Idaho államban, a lányom pedig Londonban, és ő is végzős, ő ilyen stylist iskolában tanul, de egyetemen. Tehát, hogy aztán belegondolok mindig, hogy az rémálmom, hogy a gyerekeim olyan foglalkozást választanak, amivel majd nem lehet pénzt keresni, bár remélem, hogy az építészmérnökivel egyébként lehet, de a stylisttal szinte biztos nem, és a harmadik, még felnőtt gyerekem, ő is bábszínésztől kezdve költőn át minden akart már lenni, de semmi olyat nem választott, és ebben is hasonlít az apjára, amivel ilyen szemmel látható egzisztenciát lehet teremteni, úgyhogy remélem a kisebbek közül valamelyik bűnöző lesz, és akkor ő majd eltart.
Na jó, de te sem vagy gyakorló biológia-kémia tanár.
Igen.
Hát végül is...
De képzeld el, ha gyakorló biológia-kémia tanár lennék, akkor mennyire, még ennyit se keresnék, mint amennyit
az igaz, sikerül. Az igaz. De az, hogy esetleg elindul az ember valami pályán, és tök máshol köt ki, rám is ugyanúgy vonatkozik. Az tök normális, szerintem ne félsd őket. Egyébként egy stylist is tanul annyi mindent, amit aztán akár a kreativitástól kezdve
tényleg tehetséges, tehát tényleg gyönyörű dolgokat csinál, és hát, ha ez egyszer majd így érdekes, meg fontos lesz, vagy jó helyen, jó időben. Én egyébként nagyon bízom a szerencsében, és ez nem azt jelenti, hogy a szerencsére hagyatkozom, csak azt látom, hogy az életben igazságtalanul nagy szerepe van a szerencsének. Még akkor is egyébként, hogyha amúgy sikeres vagy, még akkor is, ha amúgy tudatos, összeszedett ember vagy, én nem vagyok egy linkóci, tényleg nem tartanak annak, azért merem kijelenteni, és én magam is inkább ez a számon kérő típus vagyok. Tehát kívülről úgy néz ki, mintha semmit nem bíznék a szerencsére, de tudom, hogy nagyon sok szerepe van az életben.
Aha, de nem hiszel abban sem, hogyha valaki masszívan oda teszi magát egy sztoriba, éjjel-nappal ezzel fekszik, és a legmagasabb fokon űzi, legyen az bármi, akkor az meg fogja hozni a sikert?
Az a helyzet, hogy azt gondolom erről, hogy ez a minimum. Tehát, hogy ezt meg kell tenni mindenkinek, aki tényleg akar valamit az élettől. Szerintem így kell élni, magamtól is ezt várom el. De látok olyan sorsokat körülöttem, hogy hiába tesz meg mindent, és igazán Andiból még csak azt se tudom megfogni, hogy hol ronthatta el, aztán mégse jön össze. Tehát van ilyen, sajnos van ilyen. Tehát az élete az ilyen kíméletlen. És sokszor meg azok, akik, ez meg az élet másik igazságtalansága, sokszor azok meg, akik láthatóan nem sokat tettek érte, hogy az ölükbe potyannak szenzációs dolgok. És szó nincs arról, hogy ezt sajnálnám, nem is tanácsolom senkinek azt, hogy sajnálják, inkább örüljünk mások örömének, meg sikerének. Csak inkább azt, amiatt vagyok szomorú, hogy aki meg mondjuk tényleg mindent megtesz, és arra érdemes, annak meg sokszor nem jön össze.
Sok túlértékelt művészt is ismerünk, akár Magyarországon is. Számomra sokszor bántó a jelenlétük.
És nem is olyan gondolom, jó, hogy ezt nem én mondom ki, de nyilván ugyanígy gondolom én is.
De lehet, hogy még a mai beszélgetésünk során vissza fognak köszönni, de nem akarom elárulni, hogy melyik ponton. Minden esetre ez nem biztos, hogy szerencse kérdés, hogyha valaki jókor van jó helyen, hanem lehet, hogy ebbe tette bele a munkát.
Igen, inkább azt mondom, hogy talán szerencse kérdése jókor, jó helyen lenni, de azt, hogy észreveszed-e azt, hogy az a jókor, jó hely, az viszont meg már nem feltétlen szerencse kérdése, hanem az odafigyelés, jelenlét, vagy ha úgy tetszik, munka, tehát mindenképpen valami belőled fakadó aktivitásnak az eredménye az, hogy észreveszed, és aztán ezt gyümölcsöztetni tudod.
Igen. Ezt mondják, hogy ahhoz kell a jó szem, hogy észrevett, hogy most vagy jó helyen, mert van, aki úgy éli az életét, hogy egyáltalán nem veszi észre egyszer sem, hogy ez most az a pillanat, ami mondjuk sorsfordító lehet a számára.
Így van, így van. Tehát van az a klasszikus vicc már, nem is vicc, hanem inkább egy ilyen példázat, hogy a hívő ember, mikor jön az árvíz, és akkor dőlnek össze a házak, és akkor jön érte egy teherautó, hogy pattanjon föl, megvan, nem?
Megvan, de mondd el,
majd az Isten megment engem, és akkor elönti az első emeletet az ablakba, jön egy motorcsónak, és hogy gyere, szállj be. Nem, a jó Isten megígérte nekem, hogy megment, és már ellepte a házat, a víz, ott áll a tető, jön a helikopter, hogy gyere, nem, majd a jó Isten megment engem. Meghal, nyilván az Isten szín elé kerül, és akkor ugye számon kéri a jó Isten, hogy mit csinált, és illetve nem az öreg kérés számon a jó Istent, hogy miért hagytál cserbe, és azt mondja, hogy én, hát nem hagytalak cserbe, küldtem 3 segítséget is, de mindegyiket elutasította.
Igen. Na, az tök jó. Nem olyan rég olvastam én is. Na, elkezdtünk fecsegni itt rögtön az elején, de tök jó témákat érintettünk, és mint mondtam, fogunk még erre visszatérni, de hát ez a Hozz egy verset magazin, amiben az a te feladatod, hogy hozz egy verset, és kérlek, áruld el, hogy mit hoztál.
Elárulhatom azt is, hogy mind vacilláltam, hogy mikem vacilláltam. Hogyne. Mert nagyon-nagyon kedves nekem egy csomó adivers is, de ami a legkedvesebb az utóbbi időkben, és most az utóbbi évekre gondolok, többször hallott versek közül, az a Jónás könyvben Babicstól, mégpedig azért, mert van nekem egy közös irodalmi estem a Csúlya Imrével, ami egy ilyen nagyon kis bensőséges zenés irodalmies, tehát a Csúlya Imre úgy mond verset, hogy abban a pillanatban én is közönségé válok, és már nem először, vagy nem egyszer fordult elő velünk az, hogy befejezte a verset, és ott ültem tovább, és néztem, mert közönségi lényegültem, hogy annyira hatással alá kerültem, hogy elfelejtettem, hogy nekem ott be kell lépnem egy gitárénekkel. Uh-huh. És csak így néztem, és hagytam, hogy vigyen, és akkor ott kacsintgatott, meg volt, hogy már felszólt, hogy tessék, Zoli, akkor most eljössz. És összekapom magam. A Jónás könyve volt, és a Jónás könyve, amellett, hogy zseniálisan van megfogalmazva, az üzenete is szerintem csodálatos. Imádom, ahogy előadja Csúlya Imre, ráadásul még a Bibliához is köze van, amit azért gyerekkorom óta hébe-hóba tanulmányozgatok, érdekelt mindig ez a dolog, meg az, a misztikum is belőle, meg a tényleg hasznos tanítások is, maga ezek a bölcsességek. És akkor mondtad, hogy lehet, hogy az hosszú lesz, és akkor azon gondolkodtam, hogy tudok-e olyan verset, amiben valamilyen módon felmerül az a dolog, hogy az erőszak erőszakot szül, és hogy inkább, tehát még jóra szidni nem sikerült senkit, inkább a szelítség az, ami a célra vezető, és hát mennyire klappol ehhez a gondolathoz az, hogy idén ugye Petőfi év van, még hogyha egyébként a Petőfi film nem is fog elkészülni erre az évre, a 200. évfordulóra, de ugye Petőfi Sándor 200. születésnapját ünnepeljük egész évben. És akkor eszembe jutott a valószínűleg mindenki által ismert falu végén Kurta kocsma. Mert azt gondolják, hogy ez egy ilyen jó kis kocsmás vers, meg hogy a mulatozásról szól. De hát szerintem a legszebb csendvédelmi vers, ami valaha született Magyarországon.
csendvédelmi vers. Igazából első olvasatra pontosan annak tűnik, ami oda le van írva, egy történet, aminek szemtanúi lehetünk, amikor ezt olvassuk. Egy olyan szituáció, ami akár most is megtörténhet, meg holnap is, meg bármikor. És mégis lehet róla sokat beszélni, úgyhogy fogunk is, de előtte, ha megkeretlek rá, olvast fel, mert bár szerintem mindenki ismeri, de azért elevenítsük fel a sorokat belőle.
De azért nem vagy, ha egyszer én is elolvasom. Petőfi Sándor, falu végén Kurta kocsma. Falu végén Kurta kocsma, oda rúg ki a szamosra. Meg is látná magát benne, ha az énem közelegne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik. Pihen a komp, kikötötték. Benne hallgat a sötétség. De a kocsma bezzeg hangos, munkálódik a cimbalmos. A legények kúrjogatnak. szinte rengbeli az ablak. Kocsmárosné aranyvirág, ide a legjobbik borát, vén legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzd rá, cigány, húzzad jobban, táncolni való kedvem van. Eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon. Ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, alunni vágy. Ördög bújjék az uradba, te pedig menj a pokolba. Húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak. Csendesebben végadjanak, Isten áldja meg kenteket. Szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kihörpentik boraikat. Végét vetik a zenének, és hazamennek a legények.
Köszi szépen. Na tehát ez a vers, amiről beszélgetni fogunk. Azt nem tudom, hogy például tudtad-e, hogy nem csak a helyszín, de a szituáció is megtörtént eseményeken
alapul. Nem tudtam. Bár biztos így lett volna utána néznem.
Ja, nem baj, ezért vagyok én itt. Uh-huh. 47. augusztusában íródott, akkoriban Lubi Zsigmond földbirtokos barátjaként járta a környéket Petőfi Sándor, és Fehérgyalmathoz közeli mai Matolcsi község közelében volt ez a komp, amiről egyébként szó is esik magában a versben, és annak a kikötőjében valóban létezett ez a kocsma. Azt hiszem, hogy talán valami emlékhely is, vagy rehabilitálták azt a környéket. Ma is meglátogatható.
De jó.
És valóban a környéken lakott egy Dávid István nevű uraság, aki folyamatosan
csitítgatta
pörben állt a kocsma közönségével.
De jó, hogy ezt hallom.
Biztos
sokan örülünk ennek, hogy ezt halljuk.
Ezért is mondtam, hogy mai napig megtörténhet, hogy ki akar egy kocsma közelébe lakni. Még talán, ami megmagyarázást kívánna ez a kurta kocsma kifejezés, ez lényegében egy ilyen időszakosan nyitva tartó kocsma. Októbertől áprilisig voltak ezek nyitva, gondolom, vagy a tél, vagy a szüret, vagy nem tudom milyen apropóján, és ezeknek a kurta nyitvatartási, vagy
szemlélés. Ettől idő, kurta.
Ettől kurta. Na, ennyit akartam csak még így hozzátenni, mint mondjuk ilyen érdekesség. De akkor térjünk vissza a mondani valójára, vagy amire te is céloztál, hogy mondta, csendvédelmi, vagy rendvédelmi?
Igen, hát hogy a szerintem legszebb csendvédelmi verses, hogy egy kicsit érzékenyebb állapotban vagyok, és ezt már olvastam már gyerekeimnek is fel ezt a verset, hogy nehéz megállni a végére, hogyha jól érted, meg jól próbálod átadni, akkor nehéz, legalábbis nekem nehéz elkerülni azt, hogy könyvbe lábadjon a szemem. Mert annyira gyönyörű egyébként a bármilyen művészetben, különösen a szövegírásban, vagy a költészetben, hogy nem mondod meg pacekba, hogy tehát nem azt mondod, amiről itt most én beszélek, hogy aki fenyegetőzik, az vesse magára, mert akkor az bajt szül, aki meg szelíden kér, az meg a legkeményebb szíveket is meglágyíthatja, és működik. Nem ezt mondja, hanem elmond egy történetet, amiből sokkal erősebben átjön ez az üzenet, mint a pacekba megmondaná, hogy mi a tanulság. Tehát azért jók mondjuk dalszövegben is az ilyen szövegek, mint Petőfinek ez a verse, mert nem érzed azt, hogy egy pillanatig nem érzed azt, hogy tanítani akar. Uh-huh. És minden ilyen szöveg, tudod, a rock szövegeknél így nagyon megy meg, akár szerelemről, akár az élet nagy végtelen közhelyes hűtőmágnes bölcsességei is, mindig tanítani akarnak valamit, mindig szájbarágosan meg akarják mondani, hogy a nagy bölcsességeket, miközben a történetmesélés szerintem a legnagyobb, vagy a legerősebb, úgymond médium, ami ezt át tudja adni, ezt az üzenetet. És ugye itt van, hogy az uraság Dávid István, jól emlékszem?
Hogy Dávid István.
Dávid István ugye küldi a Sameszait, és akkor hát gondolom, hogy zörgettek, hogy ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzeni az uraság, mert lefeküdt aludni vágy. És itt nem csak az a dac van ebben, hogy ő gazdag, és akkor, hogyha már olyan szerencsés, hogy jómódú, és gazdag, és földesúr, akkor viszont szenvedjen, hogyha mi már csórók vagyunk. Itt nem csak ez a dac van ebben, hanem az is, hogy valószínűleg az emberek, akiket átküld, azok fenyegetőleg lépnek föl. És annyira magamra ismerek ebben, én is ugyanolyan vagyok, hogy lehetőleg rosszabb dolog, amit lehet velem tenni, azt, hogy megfenyegetnek. Írtam egyszer egy még a nyers idején az egyik dalomnak az a címe, hogy aki engem akar fenyíteni, ez a dal címe, és így szól a refrén, hogy aki engem akar fenyíteni, az lőjön le, lőjön, ha ijeszget, azt észre sem veszem. Tehát, hogy, hogy de hogyha valaki normálisan szól, meg kér, akkor meg én bők a legvajszívűbb. Nem, mert itt is ez van, hogy és akkor valószínűleg átjött egy, nekem úgy tűnik, hogy egy nő jött át, bár szerintem nem hangzik el, vagy nem látjuk.
Nem hangzik el, csak a szóhasználat.
Igen, de szóhasználatból, hogy olyan, mint hogyha egy fiatal lány jönne, és akkor ő kéri szeliden. Nagyon szép, hogy csendesebben vigadjanak.
Szerinted, hogyha az uraság szolgálja jön át szeliden megkérni a dorbézoló közönséget, hogy kicsit csendesedjenek el, mert nem tudnak aludni a környéken, például az uraság sem.
Hát nem tudom. Lehet, hogy akkor is marad egy kis dac, de szerintem ez inkább a követelőzés és a szelídkérés ellentétbeállítása szerintem sokkal inkább, és nem feltétlenül erről szól. Nyilván ez még erősíti a dacot, hogy ráadásul egy hatalmas, vagy hatalmaskodó ember kér ilyet, mikor egy olyan ember kér, akinek amúgy nem állna a hatalmában az sem, hogy valami kárt okozzon, ő kéri, és mégis megteszik. Ez a szép.
Igen. Említetted, hogy ezzel te mennyire tudsz azonosulni az ilyenfajta kontraproduktív kommunikációval, hogy neked egyébként milyen a viszonyod így a mulatozással, az alkohollal, a dorbézolással?
Na pont erre akartam kitérni, és örülök, hogy megkérdezted, hogy azért az is tetszik, hogy a kocsmában egy kicsit így elengedik magukat. Miközben én annyira nem tartom magam mulatozónak, de hogyha belehúzok, akkor szeretek nagyon belehúzni, és akkor sokáig, és akkor ilyen értelemben talán féktelen vagyok. De nagyon tetszik az is, hogy ott egy zenekar játszik, hát valószínűleg egy cigány zenekar, hát sőt, nem valószínűleg biztos, hiszen húzd rá cigány, húzod jobban. Évszázadokon keresztül a magyaroknak a könnyű zenét jelentette, és szenzációsabbnál szenzációsabb zenészeket termelt ki ez a kultúra, és azért kellene rá vigyáznunk, mert szokás az operettel, meg sok hasonló ilyen típusú műfajjal együtt, ez szokás bizonyos körök részéről lesajnálni, miközben egy végtelenül igényes és nagyon-nagyon színes, nagyon harmónia, melódia és érzelemdús zenei és szövegkultúráról is van szó. Szóval én imádom azt, amikor bemegyek egy étterembe, hogyha bemegyek mondjuk a szegedi kiskörösi halászcsárdába, és kérek egy halászlét, és nem egy kereskedelmi rádió szól fölhangosítva, hanem ott van tényleg a cimbalmos, egy bőgős, egy prímás, a klarinétos, és akkor vagy meg a csellista, meg a brácsás, egy teljes cigányzenekar, és játszanak magyar nótákat, amiben vannak cigánynóták, tényleg magyar nóták, népdalok, vagy akár operes lágerek is. És nekem nagyon lehangoló az, mikor ugyanez megszólal a szintetizátoron, mert pont a lelkét veszi el. Tehát pont az, ami a hagyományos magyar cigányzenekarban, vagy ha úgy tetszik, népi zenekarban az igazán jó, meg az igazán egyedi, vagy az igazán magyar, annak az írmagját is kiöli a szintetizátoros, grúvos, mulatos. Az élet. Úgy érzem, mint hogyha egy eret vágnának rajtam, és elfolyna a vérem, mikor ezt hallom, és nem is tudnék többet feltápászkodni.
Hát én 20 év néptánc után, meg a népzenei szeretete után én hasonlóan érzek, amikor mondjuk megszólal a tudsz
mennyire a jó, amikor a bőgő röfög, érted, meg hát a brácsa, kontrázik meg minden, és akkor csak beszélek róla, mert most libabőrös vagyok ettől, hogy nem, hát ezt akarjuk hallani, ez ilyen a magyar éttermekben. Nyilván, hogyha itt elmegyek a belvárosba egy valami fancy étterembe, ott annyira nem érdekel, vagy valószínűleg meglepne, hogyha ott lenne egy cigányzenekar, de hál' Istennek még van egy jó pár hagyományos magyar étterem, ahova azért megyünk be, pörköltet együnk dokedlival, oda meg kockás terítő legyen. Oda viszont ez való, és ez se gépről, hanem élőben.
Aha. Szerinted a gyereked így is érzik ugyanezt? Vagy érezhetik ugyanezt? Vagy egy újabb generáció, mondjuk egy Z generáció, az már kifejezetten rosszul lesz, hogyha egy csárdába meghallja a cigányzenét.
Szerintem rosszul lenni biztos nem lesz rosszul, de olyan érzéseket nem kelt bennük, mint mondjuk esetleg még benned talán kelthet ilyen emlékeket, meg bennem biztosan. Tehát én nem tudom, te mennyire emlékszel gyerekkorodból, vagy mennyire jártatok nekem. Mi a gyerekkoromban egészen sokat jártunk a családommal éttermekbe. Uh-huh. Ugye szegediek vagyunk, Szeged környékén, Algyőn, de bárhol az országban, itt Budapesten is, és én itt Budapesten is még tizenéves koromban is jártam úgy étterembe, hogy a körút tele volt olyan éttermekkel, hogy cigányzenekarok voltak. Hát a 60-as, 70-es években Budapesten 200 olyan étterem működött, ahol minden nap nagy cigányzenekar volt élő zenével. Uh-huh. És nekem ilyen atavisztikus hangulatokat, vagy érzéseket kelt az a hangulat, hogyha bemegyek egy étterembe, és ezt meghallom. Tehát valami tényleg ilyen ősi, ilyen megérkeztem, itthon vagyok érzést kelt, és attól tartok, hogy nem hiszem, hogy egy zeneileg érzékem, vagy egy intelligens emberbe amúgy rossz érzéseket keltene amúgy egy jó cigányzenekar, inkább a legrosszabb esetben is maximum hidegen hagyja, vagy nem érdekli. Aha. Bár ahogy a magyar nótát, mondjuk a hallgató nótákat játsszák, annak párja nincs a világon. Tehát azt nem tudják reprodukálni. Tehát azon én emlékszem, hogy gyerekkoromban többször elsírtam magam azon, hogy ahogy hallgató nótát játszott egy ilyen zenekar. Amikor szintén megszólal, az ilyen szintetizátoros, meg ilyen programozott ízen megszólal, ugyanaz a hallgató nóta, akkor meg semmilyen érzelmet nem vált ki belőlem. Aha. De azokkal a spétekkel, azokkal, hogy lélegzett az a zene, hogy igazán megszomorodik az, hogy a szűkített akkordok, harmóniák, bontások ott mennek föl egy-egy kiállásnál. Azok az végtelenül fájdalmas hegedű szó, hogy meg tud szólalni, hogy búg, zúg, ahogy sír a bőgő. Úristen, tehát tényleg, tehát, hogy azt nem lehet, és a világon semmi más nem tudja ezt reprodukálni. És mikor nyilván itt valószínűleg nem hallgató nótákat hallgattak, hogyha nagy mulatozás volt, de hát ezt is imádom. Tehát annyi élet, annyi játék van ebben, és én imádtam volna ott lenni ebben a kurtakocsmában, és még remélem leszek ilyen kurtakocsmákban néhányszor életemben.
Hát biztosan. És nagyon szép és plasztikus az a kép, ahogy a csöndről beszél, hogy azzal nyitja a verset, ahogy többször is visszautal rá, hogy milyen csönd van a környéken, és aztán beindul, és ehhez a csöndhöz tér utána vissza. Szerintem ez egy elég ügyes húzás.
Milyen zseniális volt, és hát hány 24 éves volt.
Igen.
Tehát az a döbbenetes, hogy ugye meghalt 26 éves korában, meghalt Petőfi Sándor. És hogy olyan életművet tett le, ami páratlan. Tehát nyilván ez a zsenik sajátja, akár most megnézed, akár Chopint, vagy Mozartot, és meg lehetne sorolni, vagy Bizet is milyen fiatalon halt meg, és milyen zseniális operákat írt, meg nagy zenekari műveket, hogy valószínűleg az ember, vagy nézzük meg Beatles-t, amikor a két legidősebb tag 30 éves volt, mikor feloszlottak, és addig megcsináltak, mint a 7 vagy 8 év alatt megcsináltak 12-13 albumot, 230 dalt, amiből azóta 200-at az egész világ ismer, és alapvetően meghatározta a könnyűzenei kultúránkat. És nem 40-50 éves okoskodó emberek rakták ezt össze, hanem fiatal ösztönlények. Nagyon tehetséges ösztönlények.
Igen, ugye ez 47 augusztusában íródott, az, hogy 48 márciusában mi volt, azt meg tudjuk, tehát nem sokra rá igazából.
Igen, nem sokkal később
történt. Pont Petőfinek ez az időszaka, amikor hát rettenetes hányattatás, meg ő állandóan színész akart lenni, meg nem tudom, után ez egyébként pont az időszaka, ami egy ilyen nyugodtabb, boldogabb időszak, ugye itt már Szendre Júliával a nagy szerelem időszakában vagyunk, és nagyon szép ilyen életképeket kaptunk akkor tőle.
De milyen érdekes, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csak a mi esetünkben a jelenkorban annyira felgyorsult a világ. Ha belegondolsz, hogy valaki 26 éves koráig él, ilyen életművet létrehoz, ennyi minden történik vele, színész, költő, zenész, politizál, részt vesz a vidéki, meg a fővárosi, azaz az országos közéletben, még katonáskodik is, meg mindent, tehát hogy annyi minden belefedett, hogy nem hiszem, hogy sokat unatkozott Petőfi, és biztos, hogy akkor is léteztek olyan hogy is mondjam, életek, életformák, amik még talán jobban pörögtek, mint a miénk.
Hát meg most. Jó, de ez egy attitűd is, hogy ki az, aki két végén égeti a gyertyát, meg van, aki még középen
van, is meghújtja,
meg van két végén, tehát hogy ő egy tipikusan egy ilyen ember. Pont beszélgettem ugyanebben a műsorban Nyári Krisztiánnal, Aranyról, de szóba került többször Petőfi.
Pont holnap délőtt találkozom Krisztiánnal egyébként.
Na, üdvözlöm.
Nagy tisztelője vagyok, majd átadom.
És mondta, hogy azért a Petőfiről kialakított képnek a kapcsolatban sok mindent ő neki köszönhetünk. Nagyon jó volt a self-brandingje. Tehát valószínűleg, hogyha átültetnénk a mai időszakba, akkor egy nagyon durva influencer lenne, neki folyamatosan tolná magát. Én nem tudom, így utólag visszagondolva, ő vagy az a fajta figura, aki nagyon sok, és tudod, akinek így most már ez egy kicsit vegye vissza, öcsém.
Igen. Vagy valószínűleg ez volt egyébként.
Én is biztos tartok. Vagy az, akit vakon követsz, és tehát ott szájjal nézed. Hát ezek a mai influencerekre is ugyanígy.
Ja, és hát hogyha már, igen, és amit nem is említettünk a sok tevékenysége közül, hogy ő egy ilyen talent menedzser is volt, tehát azt, ahogy Aranyt felfedezte, az is milyen szép is Arany, milyen tehetséges. És mennyi mindent adott ő is a magyar kultúrának. Milyen szépséget.
Csak ez egy másik világ, nem ez a gyorsan égős, hanem a kicsit lassuljunk be rá.
Egyébként gondolkodtam még a családi körön is, hogy, mert az is hasonlóan szép.
Hát figyelj, de hogyha még megy ez a műsor pár év múlva,
és... Jó, hogy egyébként meg nem, nyilván ilyenk az ember, tehát biztos te is belefutottál abból, hogy nem tudom, hanyadik vendég vagyok neked ebben a sorozatban, de biztosan, mint ahogy mondtad is, nem az első, hogy az ember, mikor elhívják így kultúremberkedni, akkor megpróbálja nem a közhelyeket előkapni. Én most egy kifejezett közhelyet vettem elő, viszont azt gondolom, hogy nem baj, mert a közhely meg azért közhely, azért lesz sikeres és maradandó egy vers, mert tényleg nagyon eltalált, és tényleg nagyon jó. És nem kell félni attól, én 10 éves koromban, én 11-18 éves koromra zenében is levetkőztem azt, hogy egészen odáig nagyon eredeti akartam lenni, tehát meg voltam feszülve attól, hogy eredeti legyek, és rájöttem, hogy abból inkább csak görcsölés lesz, meg túl bonyolítás, izzadság meg túl okoskodás, igen. És ahogy a legsikeresebb dalaim, amit egyébként mindennek ellenére egyedinek tartanak, tényleg néhány perc alatt született meg zenével, szöveggel együtt. Kvázi magam sem tudom, hogy hogyan, és hogyha ez így működik a költészetben is, már pedig valószínűleg így működik, akkor azok az emberek, akiknek egy kis érzéke is van hozzá, a legjobb műveiket, ők maguk se tudják, hogy rántották elő, hogy például, amit az előbb mondta, szerinted Petőfi megtervezte ezt, hogy az elején és a végén is csönd legyen, vagy így lerajzolt előtte, vagy így elképzelte, hogy ez így, nem tudom, nem, de simán el tudom képzelni, hogy így kijött, ahogy van ez a vers. Aha. És egyszerűen csak annyira jó érezte az arányokat, annyira benne volt az aranymetszés, meg minden, hogy egyszerűen így jött ki belőle, így született. Tehát ez nem egy tervező asztalon született, meg nem egy kockás. Vannak ilyen zenék is, tudod, amin hallatszik, hogy ez így megvan tervezve, ez egy mérnöki munka, és ugyan nagyon csodálatos, meg le a kalappal, és hogy kifogástalanul szól, mégis se íze, se bűze. De Petőfi versei nem ilyen.
Sokkal ösztönösebb, igen, mint mondjuk Arany ilyen szempontból, igen, aki minden kis ficakra odafigyel, kis míves munkát ad ki a kezei közül. Petőfőnek is vannak ilyen versei.
De nem baj az, ha ilyen, csak hogy én az igazán nagy tehetségekről el tudom képzelni, hogy egyszerűen így jött ki belőle.
Aha. Csak visszatérve válaszolva neked, eddig minden vendégem meglepett a vers választásával, úgyhogy...
Tényleg? Igen, kivéve engem?
Úgyhogy nem, egyébként te is. Úgyhogy ez tök jó. Beszéltünk arról, hogy ez a vers, ez akár ma is megtörténhetne, és sokan egyébként hozzá is nyúltak. Nem tudom, hogy tudtad, de Lábas Viki, Subbanes Monster és Fluor Tomi Falu végén kurta kocsma című számát ismered-e?
Nem, ezt erre a március 15-ig
csináltak egy átíratot. Én nem tudom, ezt hol adták elő, csak rátaláltam egyszer csak. Csak jó pofa, azt írja a Szabbi, hogy falu végén egy kurta kocsma, a rossz nyelvek azt mondják, itt múlott a falu mocska. Egy kis ócska, koszos talpon álló, de eltemetni a bánatot hiddel pont kiváló. Ha éjszaka közeleg lecsendesül a világ, a kocsma bezzeg hangos, koccannak a tekilák. Cimbalmos helyett itt DJ a zenész. Ha bemész, Párpia benéz, de egye a penész. Kocsmárosné vigyorog, ma is szalad a szekér, a sörök körül serényen sürgölődik sok szeszegér. A szomszéd bekopog, hogy szóljak neki a neszér. Hát szóljon nekik, aki akar, de az nem leszek én. Pár óra múlva, mint egy rossz átok az ajra meg a fényre gyűlnek a fakabátok, de a végén nem vehetik, de a végét nem vehetik a zenének, amíg bírják a legények, az a lényeg. Nem? Tök
nagyon jó.
Ez
nagyon
szerintem
jó.
Egy jó, ügyes.
Nagyon jó, szeretem az ilyen átiratokat, mert tényleg hozzá ez. Tehát ez nem egy szimpla feldolgozás, tehát nem az van, hogy egy az eredeti szövegre írtak egy Bródy János számot, aha, vagy mit tudom, tehát nem ez történik. Nem, mint hogyha a Bródyval bármi bajom van, ezt nem azért mondtam, csak hogy Lábas Viki miatt mondtam, hogy ott van egy-két ilyen arhaizáló, ilyen konzervzsás dal, és tehát nem az történt, hogy akkor, hogyha Lábas Viki, akkor akusztikus gitárra énekeljük el a falu végén Kurta Kocsmát. Szenzációs, nagyon tetszenek. Hát meg nyilván három tehetséges.
Abszolút, szó, ez egy jó pofa. Fogunk még, vagy hoztam még pár dalszöveget, de szeretnék veled erről beszélgetni, hogy a vers és a dalszövegírás viszonya tök más műfaj. Én írtam több ezer verset már, csak néhány dalszöveget, de az én magamról tudom, hogy tök más fajta munka verset írni, meg dalszöveget írni. Nálad, hogy biztos, hogy nem először kapod ezt a kérdést, csak én tudom, hogy miért, de kénytelen vagyok feltenni, mert hogy a műsor is erről szól, hogy versekről beszélünk, de nálad ez miféle munka?
Hát nagyon, nagyon nehéz, meg küzdelmes munka szerintem jó dalszöveget írni, és nem is sikerül mindig. Tehát ahhoz, hogy nekem talán van 7-8 jó szövegem, de lehet, hogy van 20, de ahhoz meg kellett írni a másik 500-at, hogy ennyi legyen. Aha. Tehát, hogy ahhoz, hogy én egyszer mondjuk 2011-ben megkapjam az évszövegírója díjat.
Na, fel is akartam ezt hozni.
Ahhoz először nekem írnom kellett 400 szöveget, de mindezt úgy kaptam meg, hogy én a mai napig is zavarba vagyok ettől, mert inkább zeneszerzőnek, dalszerzőnek gondolom magam, mint szövegírónak. Tehát nálam a zenei motivumok, a dalok, a harmónia, egy hangszerzés sokkal könnyebben jön.
Tehát te leülsz gitározni, és elkezdesz a dallamot kitalálni.
Igen, és akkor sokkal könnyebben jön ez. Ettől függetlenül nyilván van mondani valóm a világnak. Én úgy kezdtem a dalszövegírást, hogy egyrészt nem volt, aki megírja helyettem a zeneimre, de azt éreztem, hogy nem akarok, amire már az imént utaltam, hogy nem akarok tanítós dalszövegeket. Így is írtam egyébként egy-két tanítósat, de azok egyik se lett erős, vagy egyik se jön át, ami direktbe, direktbe megmondja az igazságot, meg a tutit. Nem akartam nagyon szentimentális lenni, és akkor elkezdtem orbitális hülyeségeket írni, de tényleg, tehát ilyen van túl szívó, ha lemegy a nap, hány tál tej van a cicid alatt, és én tényleg ilyen össze-vissza ilyen zavaros hülyeségeket, amin ugyanis csináltak, hogy inkább röhögjenek rajta, mint hogy azt gondolják, hogy cikki vagy valami, aha, és akkor ilyenekre énekeltünk. Aztán elkezdtem érezni azt, aztán így idő után már ez is unalmas lett, elkezdett feszélyezni, hogy azért tényleg van dolog, amit mondanék. Tényleg van egy.
Főleg, hogy van közönség. Igen, tehát azért valami van. Csak kéne mondani.
Meg hogy valamit szeretné, ha nyilván ez nagyon merész gondolat, hogy szeretnék valamit változtatni az emberek gondolkodásán. Inkább azt mondom, hogy aki ott és akkor hallgat engem, vagy a kocsiba, vagy otthon hallgatja a zenémet, vagy egy szórakozó olyan nem, és érti a szöveget, az nem baj, hogyha elkezd gondolkodni, vagy mondjuk gondolatokat indít meg, és ez már elég is. És akkor ennek szellemében elkezdtem érzelmekről is, meg mindenfelé ilyen morális dolgokról írogatni, vagy éppen önmagamról, a saját magam.
Nem volt kényelmetlen elején?
Gyarlóságairól. Nem, inkább azt mondom, képzeld el, hogy ilyen inkább megkönnyebbülés volt. Aha. Inkább azt éreztem, hogy így szemrehányást tettem magamnak, hogy miért nem csináltam azt korábban, és miért nem foglalkoztam. Tehát miért hülyéskedtem el mondjuk 10-12 évet az én dalírásaimból azzal, hogy szánszándékkal ostobaságokat és hülyeségeket írtam, hogy miért nem kezdtem lesz korábban, de lehet, hogy ez így volt jó.
Na jó, de most már így visszatekintve mondjuk hát 30 évet.
Vagy 35-öt.
Vagy 35-öt. Azért most már ez inkább kedves dolog, nem? Tehát
persze.
Már nem ostorozod magad emiatt.
Ja, persze.
Hát ez egy
persze,
íz, nem, egy fejlődés
van. Nem, inkább az van, hogy most valahogy a közállapotok, vagy a közélet olyan, hogy és különösen Covid óta érzem ezt, hogy nagyon sok motiváció, ami nekem motiváló tényező volt, így kezd kigyomlálódni az életből. Például az is egyébként, hogy, hogy az emberek igazán, igazán akarjanak ilyeneket befogadni. Olyan, mint, tehát egyre kevesebbet látok a közönségben is olyat, hogy valaki már-már perverzióval kíváncsi arra, hogy az előadó maga milyen. Egyszerűen csak önfeledten akarnak egy kicsit mulatozni, biztonságban akarnak lenni, mindenki hagyja őket békén, tehát ilyen attitűdöt érzek. És a Covid erre rátett még egy lapáttal, tehát az, és én a Covid alatt szembesültem azzal, a Covid időszak alatt, hogy nekem mennyire fontos az, hogy egyrészt be tudom mutatni a gondolataimat, másrészt, hogy érezzek valami olyasmit, és most már nagyon durva dolgot fogok mondani, hogy ami miatt a középkorban az emberek elmentek kivégzést nézni, hogy abban van valami misztikum, hogy én vagyok az elítélt, és ott, és tessék rám nézni, és tessék megnézni, hogy hogyan kerülök át a túlvilágra, vagy éppen a túlvilágról vissza erre a világra. Hogy ezt a fajta kíváncsiságot egyre kevésbé érzem, és látom, és és korábban volt olyan év, hogy egy év alatt mondjuk 40-50 dalt is írtam, most már évente 3-4 van.
Aha. Babázás közben hogy megy az alkotás?
Hát nagyjából már sehogy egyébként. Egyébként meg az alkotás az soha nem tudtam arra válaszolni, hogy megy, mert hogy ha belegondolok, hogy egy-két sikeres dalom hogy született, teljesen kiszámíthatatlanul. Volt olyan, amikor beszálltam egy 17 emeletes házba, a liftbe, és mire fölértem, meg volt az ötlet. Volt olyan, hogy éjjel fél háromkor fölkeltem, egy ilyen nagyon fájdalmas, lázas szerelmi roham tört rám, és akkor született egy dal. Volt olyan, amikor vezetés közben, és azt sem tudtam, hogy hol a telefonom, hogy gyorsan fölvegyem, hogy el ne felejtsem. De az igazán jó dalaim azok valahogy tök váratlanul törnek rám, és ezt nyilván megelőzik élmények, megelőzik zenén, meg szövegen való gondolkodás, meg akár még jegyzetek is, de amikor így hirtelen összeáll, és ezt nyilván azt érzi belül az ember, hogy ez most jó, ez most el van kapva, az mindig váratlanul tör rám. Tehát én az, hogy leüljek dolgozni, nyilván sokszor van ilyen, hogy leülök a dolgozószobába, ami a stúdióm is, és akkor elkezdjük fölvenni, elkezdem kitalálni a groove-ot, meg a zenét, de akkor már megvan, a mű megvan, tehát az nem az alkotás része. Illetve az alkotás része ott maximum annyi, hogy ha ott még eszembe jut hozzá egy hangszín, vagy egy másmilyen hangszerelés, vagy tempót változtatok, az oké, de az már inkább a szerelés része, az nem az alkotás része. Ami a kreatív része, az nem ott dől el.
Amíg fiatal az ember nagyjából végigbulizza a napokat, megy a csajozás, megy a piálás, a haverok, csak hogy ilyen sztereotípiákkal éljek, akkor azért történnek nap mint nap dolgok, amiről szívesen ír az ember, megemlékezik. Ne adj Isten, ír egy dalszöveget róla, vagy egy verset, vagy egy novellát, vagy tök mindegy micsodát. Mi így 50-es csávók már nem így élünk, és mégis képesek vagyunk alkotni. Neked ez honnan jön szerinted, vagy miből?
Hát egyrészt azt gondolom, hogy egyáltalán nem csak a bulizásról lehet alkotni, sőt nem is szabad szerintem csak arról. Még akkor se, hogyha ez az örökös elvárás, hogy szerelemről, bulizásról kell alkotni. Szerintem számtalan dolog van. Hát annak idején nyilván a 60-as években volt ennek a teljes szabadságnak a csúcspontja, meg a pszichedéliának a csúcspontja, amikor egyszerűen elővetted a napilapot, és az első cikk, amire rábögtél, arról írtál egy számot, vagy azt elkezdted forgatni ide-oda, meg az abban lévő szavakat, gondolatokat. Tehát ilyen alkotási kényszer azért nincs rajtam, tehát nyilván akkor írok, meg akkor mondok valamit, ha tényleg akarok mondani, vagy írni valamit. De
nincs benned olyasmi, hogy már mindent elmondtál? Egyáltalán
nincs. De képzeld el, hogy még hadd reflektáljak arra, hogy én nem voltam olyan féktelenül bulizó fiatalkoromban sem. Sőt, még azt is megerem kockáztatni, hogy talán most durvább vagyok, hogyha bulizok, mint akkor. Tehát viszonylag későn kezdtem el cigizni, meg piálni. Persze állat voltam a színpadon, tehát már 10 éves korom óta ott vagyok, és emlékszem még annak idején, mikor Sopronba, Veszprémbe, Debrecenbe, Pécsre jártunk a Nyers nevű zenekaromba a 90-es évek közepén, második felében, és mindenki azt gondolta, hogy én biztos, hogy ha valaki, akkor a cutor biztos tol mindenféle drogot, és mindent iszik, és mindent szív, és minden nő meg volt neki, és ebből szinte semmi nem igaz. mert hogy egyszerűen maga a zenélés, maga az is, hogy ahogy előadom, eljátszom, eléneklem, megcsináljuk, ahogy ezt kitalálom, az olyan katarzist adott, hogy a mai napig semmi nem ér fel vele. És szépen lenyugodtam, hogy az a vadság talán már nincs, vagy sokkal ritkábban jön elő a zenélésben, meg az előadásban. Most például hajlamos vagyok mondjuk sokkal több viszkit vagy fröccsöt meginni egy-egy ilyen alkalommal, vagy sokkal több cigit elszívni, vagy éppen sokkal bárdulatlanabbul beszélni, akár a színpadról is, mint akkor. Tehát, hogy én nem ezt a fajta, hogy is mondjam, ihlettés hiányt, ezt abból nem érzem, az életformámból nem érzem, inkább a közönség, a fiatal közönség részéről érzek egy ilyen aggasztó konszolidációt, ami szerintem nem biztos, hogy egészséges. Mert hogy a fiatalok, engem tessék megbotránkoztatni, én idén 54 éves leszek, engem egy 20 éves botránkoztasson meg. Tehát ne ő botránkozzon meg én rajtam, hogy bocsánat, igaz, hogy én milyen vagyok, hanem tehát én nem a közhelyeket akarom hallani egy 20 évestől, vagy egy 30 éves alkotó előadótól, hanem az, hogy jó, ez már nem fér bele, szerintem ez erős. És közben meg azt hallom, hogy olyanokat csinálnak, amin én 20 éves koromban rögtem, hogy az milyen ciki óvatoskodó, vagy milyen ciki bácsis, vagy nénis, tudod, és hogy biztos, hogy van kivétel, sőt, tehát én magam is belefutok egyébként nagyon üdítő, nagyon-nagyon tehetséges kivételekbe. Most ha megemlíthetek? Egyet-kettő.
Persze.
Van egy Sisi nevű előadó, Sisi, úgy írják a nevét, ez egy magyar, nem tudom, ismeritek-e.
Ezt képzeld, hogy nem olyan rég fedeztem föl én is.
Figyelj, szerintem szenzációs a csaj. Igen. És most nemrég megnéztem a Dürerben, egy-két hónapja megnéztem egy koncertjét, én meg kivattam magam. És hát ott is lenyűgözött, de ott is egyébként utána még rám írt, és így próbált magyarázni, hogy most azért ő nem volt olyan jó. Tudod, így beleesünk ebbe a hibába, pláne, hogyha fiatalok vagyunk, hogy mi mindig szarnak gondoljuk magunkat, mi akkor is, hogyha zsenik vagyunk, de ez a csaj a zseni. És ott is az volt, hogy láttam élőbe is, és engem lenyűgözött, hogyha mindenkit csak ajánlani tudom. Nagyon-nagyon jó a szöveg, amitől, nagyon jó a flow. Na, ő például meglep, és azt akarom, hogy lepjen meg engem mindenki úgy a magyar könyvzenéből, ahogy a Sisi. Nyilván nem fog mindenki, mint ahogy biztos én se leptem meg mindenkit, de azt tudom, hogy a mi karrierünk, meg a mi sajtózásunk a 90-es években nyers nevű zenekar idején arról szól, hogy egyik ámulatból a másikba estek, az egyik felháborodásból a másikba estek, a szakmából is, az újságírók is, a közönség is, meg hogy tessék velem ezt csinálni, vagy ez túl nagy elvárás.
Aha, tehát azt gondolod, hogy ez lenne a dolga végül is egy művész, hát én fiatal gondolom, művész igen. Generációnak, hogy bontogassa a falakat, vagy tágítsa a határokat.
Hogy lepje meg egy olyan megközelítéssel, ami eddig nekem nem jutott eszembe. És azt hiszi, az mondjuk meglep engem egy ilyen megközelítéssel. És tudod, mindig, mikor nem tetszik valami új zenekar, akiről azt gondolom, hogy így halovány, vagy vizes zsömle 8 forint, akkor mindig azt mondjuk, azért, mert még nem, mert hogy te már nem érted ezt a generációt. Mi akkor Sisit megértem, érted? Akiért amúgy szintén megvannak örülve fiatalok. Tök jogosan, érted? Inkább az van, hogy sajnos az van, hogy a többiek meg nem biztos, hogy elérik az inger küszöbömet.
Két téma jutott eszembe, és most nem tudom, hogy melyikkel folytassam. Az egyik téma, amit eldöntöd. Az egyik téma az, hogy gyakran látom, a kisfiaddal együtt zenélsz, roppant tehetséges, és most már közönség előtt is.
Igen, tényleg ez. Simi. Igen. És 10 éves. Majd idén lesz ő 11.
Igen, bocsánat.
Simon, igen.
És most beszéltél arról, hogy ez a friss generációtól mi az, amit elvársz, egyik témám, hogy akkor ez most vele kapcsolatban hogyan van. A másik pedig a mai zenészek, zenekarok szövegei című topik.
Képzeld, annyira nem ismer. Tehát az utóbbi, lehet, hogy azért az elsőt választanám, egyrészt nyilván saját gyerekemről van szó.
Is fogunk kezdjük. Igen, a gyereket.
Jó, akkor kezdjük el. A Simi, ugye van most már 6 gyerekem, a Simi a 4. gyerekem, és most 10 éves, ide már 11 lesz majd. És nagyon korán észrevettük, hogy jó füle van, nagyon jó ritmusérzéke van, sőt nem csak ritmus, hanem ütemérzéke is nagyon jó. Tehát viszonylag komoly, ilyen bonyolultabb ritmus variációknál is tudja tartani az ütemet, tudja, hogy hol van az egy szünet után jól lébe, és ez már pici korában, ilyen 2-3 éves korában látszott érződött. Uh-huh. Az is, hogy nagyon jó füle van, mert hogy már kicsinek. Most napokban mutatotta az anyja egy videót, még nem volt 2 éves, ugye 9 évvel ezelőttről, hogy földobja, tudod, a Facebook egy ilyen videót, hogy ül a földön, és tökéletesen énekel, még 2 éves sincs, és tökéletesen énekel egy Grillus Vilmos dalt. Uh-huh. A sorompónál, nem tudom, ez megvan a az a vonatos dala, az a, vagy a sorompós dala a Grillus Vilmosnak.
Aha, nem, mindegy. Most így nincs, mindegy.
Hát én már mit tehetek?
De igen, tudom.
És akkor ezt még 2 évesen volt, és nyilván ő velem ellentétben, ő tudta a szövegét, és teljesen jó dallammal elénekelte. De hogy és mindenki olyan jó hallása van, olyan jó abszolút hallása, hogy ő rám szól, hogyha más hangnemben játszom valami dalt, mint ahol az eredeti van. Igaziból nem zavarja, csak mindig felhívja rá a figyelmet, hogy apa, azt tudod, hogy ez nem ott van.
Nem, vagy legalább megtanulja, hogy más hangnemben is.
És már kiskorában, 4 éves korában is ilyen volt, hogy elkezdtem játszani a zongorán az Adams Family-nek a zenéjét, hogy pa-ba-ba-bam, 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 és G-ről kezdtem el játszani, én meg a kis szobába éppen legózott, vagy duplozott, és így odajött, és mondta, hogy apa, ez nem ott van. De mondom, hol van, akkor mutasd meg. Hát nyilván nem ismerte még az ABC-t, és akkor elkezdte pötyögni a zongán, és elkezdte nyomkodni a mutató ujjával az F hangot, hogy ott kezdődik, és mondom, az anyád isten, hogy akkor menjél visszajátszani, előveszem a telefont, a Spotify, és tényleg F-en, és kérdezem, hogy honnan emlékszel? Hát emlékszem, hogy láttuk, de mondom, hónapokkal ezelőtt láttuk. Ezt emlékszem. Uh-huh. Emlékezett rá, és hát ő ilyen, és hogy bármilyen hangszerem viszonylag gyorsan megtanul, hogyha lelkes, ha nem lelkes, akkor nem lehet rávenni, tehát jár zongorázni, önmagától tanul gitározni, meg dobolni, basszus gitározni, és nagyon jól énekel. Nagy kedvence lett a Beatles, és szeretném azt gondolni, nem azért, mert hogy e felé toltuk. Nyilván én nagyon szeretem a Beatles-t, de hát a Beatles mellett még szeretek 300 másik előadót, és szól is otthon, meg az autóban 300 másik előadó.
És ragaszkodik.
Ő valamiért egyből a Beatles-t PC-zte ki magának már kiskora óta, ahogy egyébként én is, nagyon fura. Ebből a sokból, vagy ebből a nagy kínálatból, ebből azt PC-zte ki, és a mai napig most már szerintem több Beatles számot tud énekelni, meg játszani, mint én.
Aha.
És meg is most legutóbb januárban játszottunk a Paul McCartney 80. év születésnapjáról megemlékező koncerten itt a Víg Színházban, és 5 dalt játszott a zenekarra 1200 ember előtt, így nagyon, nagyon élvezte, és ő nagyon fesztelen egyébként, annyira fesztelen, hogy tud viselkedni a színpadon, amilyen szerintem én soha nem voltam, vagy soha nem leszek.
Ez egy színpadi ember.
Igen, de előtte egyébként ilyen végtelenül cukin izgult, tudod, tehát nagyon-nagyon izgul, ugyanúgy előtte, hogy ilyen nagyobb koncert előtt álmatlan éjszakái vannak, és semmi kényszerítés nincsen, tehát nincs az, hogy tehát nincs csoda gyerekképzés nálunk, hanem oda megy el, ahova ő szeretne, és ő több helyre szeretne elmenni magától, mint ahova én amúgy így engedném szívesen. Aha. Tehát inkább az van, inkább ilyen visszafogás van, tehát nem az van, hogy a cutor tolja tehetséges gyerekét, és akkor vált. De közben ez is nagy dilemma, hogy ha meg nem engedem, ami úgy, ahogy ő szeretné, akkor meg az nem a talentum eltérkozlása-e. Tehát nehéz kérdés ez, de közben jó lenne, hogyha lenne gyerekkora, szerencsére még most bőven van is.
Tehát azért tanuljon is közben.
Igen, szerintem az Xboxozás 100-szor jobban érdekli, sőt, a foci is jobban érdekli, mint mondjuk a zenélés. Csak éppen abban, nem ügyetlen focista egyáltalán, de zenélésben kiemelkedően tehetséges.
Lehet, hogy ezért akar ennyit focizni, hogy ott is ilyen.
Lehet, igen, de én látom, hogy mennyit küzd, és milyen, megtanul ilyen, olyan cseleket, most már nem tudom elvenni tőle a labdát egyébként, úgy cselez, de ettől függetlenül látom, hogy abban azért nem, még ha ügyes is, de ő egy átlagosan jó focizó gyerek, viszont egyáltalán nem egy átlagosan jó zenélő gyerek, hanem egy feltűnően, kiemelkedően jó zenélő gyerek.
Jó, és kedves Zoltán, kik keresnek jobban ma Magyarországon, a focisták
jogos,
vagy a zenészek?
Jogos. Tehát valószínűleg, hogy másodosztályú focistaként sokkal jobban keres, mint
igen.
A legsikeresebb magyar zenészként.
Igen. És melyik az a pillanat, amikor úgy már elvárnád tőle, hogy botránkoztasson meg?
Valahogy tőle nem várom ezt, elképzeled, ő egy szelíd kisbaba. Az öccse sokkal durrá van, egy Miksa nevű öccse, aki amúgy szerintem, hogyha zene felé indul, akkor ő belőle ilyen punkénekes lesz, vagy annak a megfelelője majd az ő kamaszkorában. Ő most 6 éves a Miksa.
Aki töri a gitárokat majd, meg felgyújtja a dobszerkot.
Kifejezetten. Na, ő lesz a megbotránkoztató, a Simi, az inkább ő inkább így játszogat a zenével. De abból a szempontból meg nagyon ügyes most a Pulius Tibi, a szupernemnek a gitárosa, néhány hónapja összehozta két másik tehetséges kisráccal. Úgy hívják őket, hogy Tóth Csanád és Tóth Mátyás. Ők 13 évesek, tehát egy 2,5 évvel idősebbek egyébként a Siminél, vagy sőt az egyik hárommal. Nagyon-nagyon ügyesek, és ők rockzenét játszanak együtt, egyelőre csak feldolgozásokat. De úgy nyúlnak a dalokhoz, és akkor tök mindegy, hogy a Nirvánához, vagy a Queens of the Stone Age-hez, vagy a, miket is játszanak még, hogy hívják a Nirvana dobosának a zenekarát, tudod, a...
Minden. Meg nem mondom.
Sorry, mindegy.
Mindegy, feliratozzuk.
Tehát vagy éppen egy-két ilyen rockosabb Beatles dalt is, és sőt, AC/DC-t is. Tehát néha úgy elkapják, hogy vannak pillanatok, aminél azt érzem, hogy jobb, mint az eredeti. De hát itt három nagyon tehetséges gyerekről van szó, és egyébként tavaly föl is léptek a Szigeten, elhívta őket a Kádár. Tomi.
De ők tök egyedül dolgozzák ezeket föl? Tehát
teljesen egyedül.
Tehát egyedül nincs egy ilyen szülői.
Hát annyi van, tudod, az van, annyi van, hogyha összejönnek mondjuk hetente, vagy két hetente egyszer próbálni, egy ilyen 3 órára, az egyik szülőházában van próbaterem, meg a másik srácnak van egy bérelt próbaterme, ahol van bent tévé, meg van bent videójáték, és néha, hogy be kell nézni rájuk, hogy ne az legyen, hogy az első két dal után leülnek, és másfél órát videójátékoznak. Hogyha mondjuk egy koncertre készülnek, akkor tessék összeszedni magukat. Az a nevük, hogy Street 16, mint a 16. utca. Aha. Mert hogy hol is? A Kampónánál mi van? Budafokon lakik a gitáros és a családjával egy házban, a 16. utcában.
Á!
Úgyhogy...
Aha. És akkor rájuk kell szólni, hogy most már elég a videójátékból.
Hát igen, igen,
de hogy... Tehát rockzenekar vagytok.
Igen, tehát ez így néz ki, hogy fiam, te akartál jönni próbálni, el tudod képzelni, hogy vasárnap délután, ebéd után én olyan szívesen horkoltam volna otthon az ágyon egy indiános filmre, ehhez képest elhoztak téged, és te most itt nem próbálsz a zenekarra, hanem nekiálltok videójátékozni. Istenem. Akkor viszont, ha eljöttünk, akkor viszont tessék zenélni.
Szinte látom magam előtt, ahogy a gitártörés fortéjai című apai jó tanácsok.
Igen, inkább őket vissza kell fogni, mert néha nagyon állatok lesznek, tehát minden dal végén olyan tus van, hogy egyrészt nem akarják abba hagyni, másrészt tényleg attól félek, hogy szétverik a berendezést, aha, és azt meg még azért nem kéne, mert hogy hangszerek
felé jelzni kell. Zoli, de rohadt büszke lennél, hogyha egy ilyen koncertre, ahol elkezdenék a végén széttörni a berendezést.
Nem tudom, hogy az lennék-e. Inkább na, ezzel viszont meg tudna lepni a Simi fiam, aki amúgy meg egy szelíd gyerek, hogyha ilyet csinálni. Szerintem ez benne nincs, de ettől függetlenül át tud szellemülni, meg extázisba tud esni.
Na, szuper. Jó. Hoztam egy kis játékot, de nem muszáj játszanunk, csak...
De játszhatunk.
Igen?
Persze, csak... Csak ne jöjjek ki rosszul a végén.
Nem hiszem. Elhoztam pár dal szöveget. És meg akarom...
Előre bocsájtom, hogy nem biztos, hogy ismerni fogom őket.
Az annál jobb. Lehet az is, hogy elmondom, hogy ki írta, aztán csak gondoltam, hogy hát, ha van kedved kitalálni.
Nem mondd el előre.
Ne? Jó.
Nem mondd el, oké.
Na, egy dalszöveg. Nézd le a Lánchídról a Vén Dunára, nézd meg a Vén folyót, megvan-e még? Hisz ma az ember azt is csodálja, hogy el nem vették már rég mindenét. Nézd csak utána apádnak, anyádnak, asszonyod vizsgáld, hogy asszony-e még, másodpercenként kell ellenőrizd, hogy a tiéd-e még, ami tiéd. Hogy tetszett?
Tetszik. Azt mondtad, nem fogunk politizálni, de ebbe azért vastagon van.
Hát jó.
Jó, hát ennyi, érted, egyébként meg a művészet, tehát a művészetnek mindig arra a valóságra kell reagálni, amiben élünk, úgyhogy tök normális, hogy ilyen dalszöveg születik, ennek muszáj beleférnie. És tippeljek, hogy ki?
Hát, nem, mondjuk.
Nem tudom, de hát ugye, mondjuk ennyire ilyen furfangosan, kicsit elegánsabban megfogalmazott szövege egyébként szerintem a Beethovennak vannak, de nem ismerem az ő dalait se. De ez inkább énekelt dalnak tűnik nekem.
Ez az. Kérek szépen, jóval régebbi, ez egy Bereményi Cseh Tamás nótából van.
De érdekes, mert képzeld el, ugyan a Bereményi Géza szövegeit szeretem, de Cseh Tamással engem a világból ki lehet üldözni.
Ugyanígy vagyok vele, teljes mértékig egyetértek, de ez egy dal.
Ez egy dal.
Dalszöveg, és majdnem, hogy tök véletlenszerűen nyúltam csak ki egy szeletet, bárhova néztem.
És milyen keservesen érvényes most is, nem?
Hát arról nem is beszélve.
Igen.
Úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne, nem tudom, újraírni a dalokat.
Tényleg nem hülyeség, úgy, hogy nem hallgatom meg a Cseh Tamást. Minden mellett, hogy minden tiszteletem az övé, de nekem valahogy a muzikalitásból más az, ami megfog, mint ami ő.
Aha, abszolút, egyetértek, ugyanígy vagyok. Na várjál, akkor jöjjön egy másik. Ez is véletlenszerűen kinyúlt részlet. Kifordult belsők közt állandó zajban lábújon lépkedett, s mert érezte bajban, vigyázott a levesére, óvón tenyérrel fette be, egy kiégett Ford ülésén, még melegen megette. Aztán tovább lépkedett, amíg langyos hamubas talált egy kulcscsomót, amivel kicsukta magát a világból, vagy magából a világot. Ez hogy tetszett?
Hát tetszett, de ezek a képek engem nagyon ilyen kispárra emlékeztetne.
Ez nyert.
Ez egy kis pálcsa borszöveg egyébként?
Igen, ez egy lovasi. Kifordult belső
nem,
közt.
Jó, nem ismertem.
97-től.
Nem ismertem.
Jó, megyünk tovább. Most figyelj. 30-on túl majd mindent másképp látsz, mert ez a szám. Egy nőt az nővé tesz, ki férfit vár, indul a tánc. Combfix, igen, meg magas sarkú, topog a Dunapart lágy kövén. Bizony én nem is nézek oda, haver, pedig azt nagyon is szeretnék. Nem vagyok holmi hollywoodi pasi, nem szeretném falni a hölgyeket, inkább csak relaxálok magamban, hobbiként fotózok szép völgyeket.
Fú, segíts, ez nekem kicsit zavaros volt, de nem.
Ez rettenetesen zavaros.
Meg a rímek is néha ilyen kínrímek, tudod, ez a...
Igen.
Így menekült meg a róka, a csősz meg ott feküdt oldalt.
Igen.
Tehát ez ilyen típusú rímek van ebben. Ez mi?
Hát ez Bájalex.
Bájalex, ja, oké.
Okay. Jó. És ez nem az egyetlen ilyen.
Érdekes egyébként, én amúgy sok minden miatt tisztelem az Alexet, tehát az, hogy annak idén a dalba annyira bátor húzással kijött, és szerintem ő önazonos maradt. Azt megfogadjuk el, hogy mindenkinek vannak gyengeségeinek is, vannak hisztiei, meg minden, de ő mégis valahogy egy karakter. Tehát nekem engem így amúgy nem bánt az, amilyen tudom, hogy nagyon sokakat irítál, de engem egyáltalán nem bánt, amilyen ő.
Hát én nagyon nehezen viselem, megmondom őszintén. A túlértékelt celebekről beszéltünk az elején.
Oké, de egyébként akik előtt együtt túl, azok nem még túlértékeltebbek szerintem, de...
Egyetértek. Egyetértek. Jó. A Magyar Rádiós Top 40 slágerlista jelenlegi éléről, mondom a Halott pénztől a Szétszeretlek című dalva. Most nem tudom, te ismered-e.
Nem tudom, lehet, hogyha mondom, akkor lehet, hogy is.
Bárcsak tudnám, mi jár egy nő fejében, akármit teszek, esküszöm, nem értem. Akármit mondtam, mégis valahogy mellé ment, de akármit mondasz, nem menekülsz előlem. Bárcsak tudnám, mi jár egy srác fejében, virágot vennék, nem okoskodnék a helyében, ha eltűnne néha oké, valahogy túlélem, de akármit mondasz, nem menekülsz előlem.
Ő egyébként a Dávid, ugye Marsalkó Dávidról van szó, aki a szövegeket is írja Halott pénzben, vagy ő maga Halott pénzben, nem is tudom pontosan, hogy ő rá azért jellemző ez a végtelenségi leegyszerűsített repetitív szövegmondás. Inkább ugye a rímekkel, tehát hogyha egyszerű is, de hogy nem lehetne az, hogy a rímek többek legyenek ezeknél a végtelenül gyenge asszonáncoknál, tehát ilyen nagyon gyenge asszonáncok vannak szinte csak, és nincsenek ilyen jóféle rímek. Hát például meglepni nyilván nem lep meg, poén nincs benne, ahogy a Bájalexében se, meg ebbe se, hogy...
Hát az, az igazság, hogy ott van a Secret Man, talán 20 vagy már annál is több éve
megérte,
ebből a dalban mondom el a szívem
üzenetét. Ebből a dalban mondom el, hogy a szívem üzenetét. Imádom.
Hogy vártalak. Hogyan tovább? Nem is tudom.
Rátaláljalak.
Rátaláljalak.
Nagyon jó.
Szóval én azt gondolom, hogy lehet, hogy minden kezdő zenész szövegírónak levetíteném ezt a dalt.
Igen, kéne mutogatni. És nem is tudom, mi van vele, de nagy tisztelője vagyok neki is.
Igen, igen, igen. Hát volt egy-két rossz éve. Most éppen, hogy mi van vele, nem tudom, de pár éve még azt hiszem, hogy gyűjtögettünk neki a túlélésre, tehát valami ilyesmi történt.
Miközben szerintem egy brilliáns tehetség.
Abszolút.
És nem lett volna szabad kitenni a Belgából se szerintem annak időm. Tehát ilyen sokkal harapósabb, meg tökösebb lett volna. De közben tudod, úgy beszélgetünk erről, hogy valószínűleg te sem, meg én sem dolgoztunk vele. Tehát az is lehet, hogy a világ összes olyan ikonja, akit mi imádunk, amúgy elviselhetetlen ember lett volna számukra, és én azt is megértem, hogy tehát én már szakítottam nem egy tehetséges emberrel amiatt, hogy és lehet, hogy velem is szakítottak ilyen okokból kifolyólag, hogy nem tudtuk elviselni egymást.
Tudod, mi jutott most eszembe? Az, amit még nem láttam, de te biztos, hogy láttad, ami nem olyan rég került fel, a Beatlesnek a
Get Back.
Igen. Mi volt az a tetőt koncertjük előtti napoknak?
Igen, igen. Ahogy a Let It Be lemez készült, ugye, igen. És akkor az a akkor arra készültek, hogy összeraknak. De ez is milyen, hogy az volt a cél, hogy mint 2-3 hét alatt összeraknak egy lemezt a semmiből, és valószínűleg így rakták össze mindig a lemezeket. Azok, tehát örökérvényű dalokkal, tehát felfoghatatlan egyébként. Szerintem ma már senki nem ír így lemezt, ahogy ők akkor. Ez olyan termékenység volt, ami tényleg leutánozhatatlan és követhetetlen.
Annyira beszeretném ezt pótolni, de ott is a színfalak fölé látjuk, hogy milyen emberek vannak.
És tudod, mi a kísérlet ilyes, hogy azt nézem, hogy bassz meg, hát már ugyanígy néz ki nálunk egy próba, ugyanezekkel a kilódásokkal, ugyanezekkel a feszültségekkel, vagy veszekedésekkel, ugyanígy ilyen üres járatokkal, ugyanilyen idegesítő az, mikor már nincs több ötlet, meg nem tudunk hova menni, és akkor a cigizés közben, vagy a cigiszünet után nekiállunk, és elkezdünk ilyen nagyon idegesítően zenélni, ahogy ők is csinálták, tehát valószínűleg minden kívülálló számára ez nagyon idegesítő, csak mi, akik benne vagyunk, akkor azt gondoljuk, hogy az jó, vagy poénos, és hogy tele van ilyennel, aztán végén meg mégis az lett, ami mondjuk de annyira nem voltak elégedettek ezzel az albummal, úgyhogy meg se jelentették, és utána vették még fel az Abbey Roadot, ami az utolsóként felvett, és csoda, az egy mestermű, úgy, ahogy van az Abbey Road című lemez, és a feloszlásuk után jelent már meg csak ez az anyag, ami ez a Let It Be album, aminek a felvételeiről nem tudom, 60-valahány óra, vagy most nem akarok hülyeséget mondani, de van nagyon sok nagyon sok óra anyagból. Egyébként azt hiszem 8 órás dokumentumfilmet vágtak.
Igen.
Hát még ezt a 8 órát is mondjuk meg lehetett volna szerintem egy ilyen 5-6 órára vágni, úgy töményen az maradt volna benne, amit én mondjuk jónak gondolok, vagy tényleg hasznosnak, de így is csodálatos ezt végignézni, és annyira jó minőségű, tudod, régi 35-ös filmre nagyon jó minőségbe felvéve, és ezek ott álltak egy dobozban évtizedeken keresztül, aztán valami gondolom, ami giga kivetítőn kivetített, és digitalizálták így 4K-ba. Tehát konkrétan, ahogy a John Lennon játszik, hogy nem csak, hogy a körme látszódik, hogy milyen, hanem a körme alatti piszok látszódik. Tehát olyan részletességgel látszik az arcbőrük. És itt vannak, azt látod, hogy akiket az egész világ ismer, ráadásul ketten már nem is élnek, ott vannak 20 éves fiatalemberként olyan minőségben előtted, mint egy friss digitális felvétel készült van, döbbenetes.
Plusz az emberi viszonyok.
Igen.
Ha jól sejtem, ott azért a Yoko Ono szerepe is.
Igen, ott már Lennon nagyon-nagyon le volt válva a zenekar, és ott már Lennonból mondjuk ki egy zombit csinált, tényleg egy zombit csinált Yoko Ono. Tehát a Lennon volt talán a legnagyobb darab csávok közülük, sőt, 65-ben még ő volt a kövér Beatle, nyilván soha nem volt kövér, de hogy ez egy jó húsban lévő csávó volt, tehát egy ilyen jó férfias megjelenésű forma volt, gyakorlatilag 68-69-re egy csontváz lett belőle, aki nem tudom, milyen étrenden élt, ilyen magokat evett csak, és titokba járt át a haverja, hogy az egy-egy kocka csokit megenni, nehogy a Yoko meg tudja, tudod, ő így, meg ki tudja, milyen pszichedelikus szereket toltak, és látszik, hogy ott már réges-rég a Paul McCartney az abszolút főnök, megérdemelten amúgy, és látszik, hogy mennyire elege van már a Harrisonnak is, amit ő elnyomásnak érezde igazániból, ez nem elnyomás, mert George Harrison is ugyan egy nagyon tehetséges dalszerző, de hát nyilván a Lennonhoz meg a McCartneyhoz a kanyarba sincs senki, se ő, se mások. Tehát, hogy, és nyilván ezt a terhet cipelte szegény élete végéig, azt se tartom kizártnak, hogy ahhoz, hogy viszonylag fiatalon George Harrison meghalt Gégerákban, hogy ehhez nagyon sok köze lehetett ennek az elfolytásnak. Aha. És akkor látszik a Ringo szenvedélyt, a Ringo is kiszáll közben, aztán mennek győzködni, meg a Harrisont is mennek ott győzködni, de mindez, mindennek ellenére az egész alatt látszik, hogy ezek igazándiból végtelenül és feltétel nélkül szerették egymást. Tehát olyan szeretet, olyan bensőséges kapcsolat volt a zenekari tagok között, amit ahogy nem lehet csinálni. Tehát nem tudod azt megcsinálni, pláne, hogyha ennyi időn keresztül folyamatosan vesz a kamera, hogy ezek végtelenül szerették és tisztelték egymást.
Éreztél te hasonlót zenésztársak kapcsolatban?
Igen, igen. Sőt, hát nyilván még bőven-bőven ezelőtt a film előtt, és mondhatom, hogy már egy régi alapvetés, hogy csak azokkal vagyok hajlandó együtt játszani, akiket szeretek. Mert nem, tehát az, hogy összeszedek vérprofikat Kőbányáról, és akkor Fehéringbe, Farmerbe kiállunk játszani, és mindenki azt mondja, hogy fú, de John ezt meg, hogy ez de nagy világ, milyen ügyesek, és akkor a szemüket kijátsszuk, és lehet, hogy így van, csak közben nem fog átjönni egyáltalán az energia, meg az, amit én szeretnék egy zenekarra a közvetít. És ezért van az amúgy, hogy én soha nem fogtam szóló karrierbe sem. Mert nekem kell ez a közösség. Az a baráti, a szerető, egymással törődő közösség. És az meg csak egy eszköz, hogy persze, hogy jól kell tudni zenélni. De annak az eszköznek a birtokában kell lenni. Ez olyan, hogy meg persze, hogy kell, hogy legyen gitárod, meg saját hangszered, meg erősítőd, de hogy alapvetően a társaságnak kell jónak lenni.
Aha. Nem is fordult meg soha a fejedbe, vagy nem is mocorog benned?
A szóló?
Hát igen, hogy kicsit.
Hát néha föllépek egy-egy dal erejéig, egy szálgitárral, de hogy önálló szóló karriert, vagy turnét csinálják, az nem. Az egyetlen szóllemezemet is az Izélnek a bátorítására csináltam, ugye Borcsik Attila, aki annak idején a legendás Estefemet csinálta meg, aztán meg később ugye a jóféle Petőfi Rádió pár éve az egyértelműen az ő nevéhez kötődik, és ő rágta a fülemet így évekig, hogy miért nem adsz ki egy szólólemezt, csinálj már egy szólólemezt így saját ötletekkel, és akkor megjelent egy szólólemezem, de önállóan azt se turnéztattam, csak hogyha van akusztikus koncertünk zenekarral, akkor egy-egy dalt néha beteszek.
Aha. Végezetül hadd kérdezzem meg, hogy mi foglalkoztat most, mint dolgozol, mik a terveid?
Nagyon érdekes, hogy ugyan a zenéhez van köze, de ez most egyáltalán nem olyan alkotás, tehát nem zeneművek alkotása, ami foglalkoztat, illetve az foglalkoztat színházi értelemben, az már évek óta, hogy a Dávid és Becsabi bibliai történetből szeretnék valahogy, amíg élek, egy zenés játékot összehozni, azt valamiért nagyon foglalkoztat, ötletek is vannak hozzá, és azt nagyon erős örökérvényű történetnek érzem, de a másik, ami foglalkoztat, és most a mindennapjaim bele sok időt, meg energiát, meg szervezést elvisz, hogy akarunk nyitni egy új próbatermet a belvárosban, a 7. kerületben, megvetünk egy nagy pincét, és ott 4 próbaterem kialakítása folyik, de egy elég profi lesz, és sajnos nagyon sok pénzbe is kerül, meg nagyon sok időt, energia ráfordítást igényel, ez egy ilyen 11-12 rétegű falak, doboz a dobozban el, tehát hogy jól legyen a hangszigetelés a háztól is, meg egymástól. Most ezen ez sok időmet, meg energiámat lefoglalja, és ez
de ez inkább üzleti vállalkozás, nem?
Igen, de nem feltétlenül, tehát én annak is örülök, hogyha önfenntartó, inkább akarok ott,
ami az én
tehetséggondozás is, tehát már iskoláknak is szóltam, de inkább egy ilyen közös kulturális teret szeretnék ott csinálni, aztán majd vagy létrejön, vagy nem, ezt olyan nagyon mesterségesen nem lehet előidézni, nyilván azoktól is függ, akik oda jönnek, oda kerülnek, úgyhogy ezt foglalkoztat most.
Petőfit is foglalkoztatta a közösség szervezés, a tehetségkutatás, létrehozta a tízeket, kisebb-nagyobb sikerrel, de a lényeg az, hogy ha egy kicsit ilyen keretesen akarnám ezt a mai beszélgetést, akkor
köszönöm,
hogy végére sikerült egy pár
be tudod keretezni.
Jó van, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ha benned ragadt még valami, akkor...
Nem, szerintem akkor... minden, de sőt, te hoztál ki belőle olyan dolgokat, amire nem is gondoltam, hogy van.
Jó, te jó. Nagyon örülök neki, hogy ez így alakult. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Sok sikert kívánok a munkáidhoz.
Hasonlóképpen, én is neked.
Köszönöm szépen. és a kedves hallgatóknak, nézőknek pedig mondanám, hogy ugye péntek este 8-kor egy rövidített változatban a Rádiókafén hallható ez a beszélgetés, de vágatlan verzióban a Spotify-en meg a YouTube-on is megtaláljátok. Az én privát csatornáimon Költő Matát kell keresni itt is, ott is, amott is. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Nem sokára találkozunk ismét. Én Rutai Gábor, Költő Mata voltam. Sziasztok!
Sziasztok!